Mennyei Atyám, én is hálát adok neked, Uram, ezért a mai összejövetelért. Köszönjük a te jelenlétedet. Köszönjük, Uram, azt, hogy a dicsőítés alatt is érzékeltük a te jelenlétedet, a te közelségedet, Uram. Nagyon jó dolog téged szemlélni és elváltozni, Uram. Úgy szeretném, hogy magunkra húzzuk a mennyet, Uram, Istenem. És a legnagyobb karrier, amit egy ember befuthat, az nem más, mint a te megismerésed, Uram. Ezt erre vágyom, Istenem, és kérlek, hogy ezt munkáld továbbra is az életünkben. Szóljál ma hozzánk, Uram, Jézus nevében. Amen. Köszöntelek én is benneteket. Most egyedül jöttem, mert én már reggel óta itt vagyok Budapesten, voltam egy délelőtt egy rendezvényen, és ahhoz elég korán, már reggel elég korán el kellett indulnom otthonról, és hát így most csak én tudtam eljönni. Folytatom tovább azt a sorozatot, amiről a Lali is beszélt az elmúlt hetekben. A múlt hét szombaton, a szombati tanítást, amikor meghallgattam egyik nap, akkor azon gondolkodtam közben, hogy vajon hány ember érti igazából, sőt úgy is feltettem a kérdést, magamnak is feltettem, hogy vajon értjük-e igazából azt, hogy a feltámadásnak micsoda jelentősége van. Nagyon sokan azt mondják a keresztények közül is, hát Jézus meghalt, eltemették, föltámadt, azt jó napot, most mit kell ezen annyira túlmagyarázni, túldimenzionálni. De testvérek, a feltámadásról szóló üzenet egy hatalmas nagy üzenet. A feltámadásról szóló üzenet egy, hát nem tudom másképpen mondani, egy korszakos üzenet. Aki ezt megérti, hogy micsoda erő, micsoda hatalom van a feltámadásban, illetve a feltámadáson keresztül az ő számára is, micsoda lehetőségek nyíltak meg, az nagyon-nagyon boldog ember lesz. És én a mai napon arról szeretnék beszélni, az lenne az üzenetnek az alcíme, a tanításnak az alcíme, hogy információ vagy kinyilatkoztatás. Információ vagy kinyilatkoztatás. Rögtön lapozzunk is az első igéhez, szegény Lali ma sokat fog olvasni. Az Efézusiakhoz írt levél első fejezetnél nyissátok ki a Bibliátokat, és egy nagyon-nagyon jól ismert ige szakaszt fogunk felolvasni, ami már nagyon sokszor fel lett itt olvasva. Az Efézus 1:15-től 23-ig, tehát ugye egészen a végéig.
Annak okáért én is halván a hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnök meg hálát adni ti érettetek, emlékezni reátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek az Atya, adjon nektek bölcsességnek, kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között, és mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének, ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon, minden néven, amely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőkben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte, az egyháznak fejévé, amely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Amen. Köszi szépen. Tehát Pál apostol itt az efézusiaknak írja ezt, és nagyon érdekes, hogy azt mondja, és tudom, hogy már volt erről szó, de újra megismétlem, nem baj, hogyha többször halljuk, hogy Pál hálát ad az efézusiakért, azokért a hívőkért, akik már természetesen újjászületett, szentlélekkel betöltekezett emberek voltak, és mégis utána Pál apostol mondja, hogy ő imádkozik értük, hogy a szívüknek a szemei megnyíljanak. Tehát, hogy a bölcsesség és a kinyilatkoztatás, hogy az eredetiben leleplezésnek a szelleme rájuk áradjon, vagy munkálkodjon az életükben, és megnyíljon a szívüknek a szemei, és világosságot kapjanak. Ez megdöbbentő, hogy nem elég egyszer, nem elég az, hogy az embernek a szellemi szemei egyszer felnyílnak akkor, amikor újjászületik, hanem tulajdonképpen egy folyamatos szemnyitogatáson megyünk át egész életen keresztül. Tehát nem elég az, hogy valaki egyszer újjászületett, volt egy átélése Istennel, találkozott az Úrral, megvilágosodott, ahogy ezt a buddhisták mondanák, de valójában valóban amúgy ez egy bibliai kifejezés, csak le van járatva, valójában megvilágosodik egy ember, amikor újjászületik, világosságra jut, sőt, feltámad a halálból az ő belső embere, a szelleme, a halál állapotából feltámad, tehát valóban egy megvilágosodás, egy világosságra jutás történik. Ez a 2 Korintus 4-ben is le van írva, hogy világosságot gyújt Isten az embernek a szívébe. Ugyanúgy, amikor a teremtéskor volt, hogy Isten azt mondta, hogy legyen világosság, ugyanez történik akkor is, amikor az új teremtés létrejön, vagyis amikor létrejött az új teremtés, akkor is azt mondta Isten, hogy legyen világosság. Azt mondta Isten, hogy legyen világosság a te szívedben, az én szívemben, mindannyiunk szívében, akik újjászülettünk, és világosság lett. És az ember ilyenkor azt gondolná, hogy ez olyan, mint amikor az ember ugye reggel fölkel, ugye egyszer felnyitja a szemét, és aztán nem próbálja ugye egész nap még jobban kinyitni a szemét, hogy még jobban lásson. Hát elvileg ugye így néz neki a dolog, de a gyakorlatban nem így néz ki a dolog, a gyakorlatban azért nem így néz ki a dolog, mert az embernek a szelleme miután föltámadt a halálból, utána az ember lelkének is el kell változnia, az ember elméjének is meg kell újulnia. Meg kell újulnia a szellem felfogó képességének, és ez tulajdonképpen egy folyamatos szemnyitogatás. Egyre közelebb kerülünk az Úrhoz, egyre több homály esik le rólunk, ahogy elváltozunk, és így, ahogy közelebb kerülünk az Úrhoz, úgy egyre jobb lesz a látásunk, tehát egyre kevésbé lesz homályos a látásunk, és a végén, a legvégén, a dolgoknak a legvégén, amikor majd új testet kapunk, akkor lesz teljes a látásunk, akkor fogunk színről színre látni. De most is tulajdonképpen a látásunk az egyre jobban javul. Tehát egy keresztény embernek, aki az Urat követi, egyre jobban kell látnia, egyre jobban kell javulnia a látásának. Most is, ahogy hallgatod Isten beszédét, és Isten beszédén keresztül kijelentés, kinyilatkoztatás jön a te életedre, a látásodnak egyre jobban kell javulnia. Amikor elmegyünk erről az összejövetelről, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát ugyanúgy látjuk a dolgokat, ahogy ide jöttünk. Azt kell mondanunk, és ennek így kell lenni, hogy most, amikor elmegyek az összejövetelről, jobban látom az Urat, mint ahogy láttam akkor, amikor ide jöttem. Most miután fölkeltem az imádkozásból, a bibliaolvasásból, amit otthon csinálok naponta, azt kell mondanom, jobban látom már az Urat, mint ahogy láttam a bibliaolvasás vagy az imádkozás előtt. Vagy amikor a kezedbe veszel egy könyvet, vagy meghallgatsz egy tanítást, vagy átmész egy szituáción, egy helyzeten, akár egy nehéz helyzeten. A nehéz helyzet után azt kell mondanod, és akkor jó, hogyha ezt ki is tudod mondani, hogy jobban látom az Urat, mint ez előtt, bármikor. És ennek így kell mennie folyamatosan. És erről beszél itt Pál apostol. Erről beszél, hogy ezért imádkozik az efézusiakért, és tulajdonképpen áttételesen mindannyiunkért, hogy ez a folyamat menjen végbe az efézusiaknak az életébe, és a mi életünkben is, hogy a bölcsesség és a leleplezés, tehát a kinyilatkoztatás szelleme által, a szellemének munkája által egyre jobban lássunk, egyre világosabban lássunk. Azokon a területeken, ahol homály volt, ahol sötétség volt az életünkben, lemenjen a homály, lemenjen a sötétség, és világosságra jussunk. Testvérek, vannak olyan területek az életünkben, ahol még nem jutottunk világosságra. Azokon a területeken, akárhogy is magyarázzuk, azokon a területeken még sötétség van. Nem azért, mert mi sötétségbe akarunk járni, hanem egyszerűen azért, mert még nem nyíltak meg a szemeink azokon a területeken. De az Úr munkálkodik az életünkben, és hogyha mi engedünk neki, akkor ez a munka megy végig folyamatosan, és nagyon érdekes, hogy Pál azt mondja, hogy ugye, hogy adja meg a bölcsesség és a kijelentés szellemét nektek, stb. És azt mondja, hogy meglássátok, és akkor sorol néhány dolgot, az elhívásnak a reménysége, az öröksége, dicsőségének a gazdagsága, az megdöbbentő, hogy az örökségnek van dicsősége, és annak is van egy gazdagsága. Hát ez szinte kimondhatatlan, ez tényleg mennyei. Hogy van egy örökség, annak van egy dicsősége, és annak a dicsőségnek is van egy gazdagsága. És még az egésznek is van egy gazdagsága. És az egész gazdagságának is van egy gazdagsága. És ezt a végtelenségig lehetne sorolni. És utána még folytatja tovább, hogy még meg kell látnunk azt is, hogy micsoda hatalommal munkálkodott Isten Jézus Krisztusban, amikor föltámasztotta őt a halálból, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy amilyen mértékben világosságunk van a feltámadásról, olyan mértékben fog működni az életünkben a feltámadásnak az ereje. Ezt hallotta valaki, amit mondtam? Tehát még egyszer mondom, amilyen mértékben világosságunk van a feltámadásról, arról, hogy Jézus valóban föltámadt a halálból, olyan mértékben tud működni a feltámadásnak az ereje a mi életünkben is. A hétköznapjainkban, a munkánkban, a házasságban, a gyereknevelésben, a betegségből való gyógyulásban, a bűnök fölötti győzelemben, az anyagi áldásban és minden más dologban, bármilyen más dolgot kiemelhetnék. Tulajdonképpen úgy mondanám ezt, hogy Istennek a követésében, illetve Isten terve, Isten tervét a saját életünkre nézve is, olyan módon fogjuk meglátni, amilyen mértékben világosságunk van a feltámadásról. És itt ez egy nagyon érdekes dolog, figyeljetek ide. Egyikünk sem volt ott a sírnál 2000 évvel ezelőtt. Egyikünk sem látta fizikailag, hogy Jézust keresztre feszítették. Egyikünk sem látta azt két nappal vagy három nappal később, hogy a kő el volt hengerítve. Egyikünk sem volt ott. És mégis nagyon érdekes, hogy amikor, most emlékezz vissza, amikor te megtértél. Én is visszaemlékszem, mikor én megtértem. Amikor újjászülettem, akkor anélkül, hogy én 2000 évvel ezelőtt ott lettem volna a sírnál, anélkül én pontosan, most értsétek jól, amit mondok, de egyszerűen belül a szívembe éreztem, hogy pontosan le tudom írni, hogy mi történt és hogy történt. Olyan világosság gyulladt bennem, abban a pillanatban, amikor újjászülettem. Olyan természetfeletti világosságot kaptam, abban a pillanatban én tudtam, én valóságosan tudtam, hogy ő él, hogy ő föltámadt és él. Pedig nem voltam ott a sírnál, értitek? És mégis tudtam. És te is ugyanígy tudtad, amikor újjászülettél, ugyanígy, nem kellett bemagyarázni neked, nem kellett, nem tudom mit csinálni veled. Egyszerűen tudtad, egyszerűen, amikor újjászülettél, tudtad, hogy ő tényleg föltámadt, és ráadásul utána azért azt hiszem mindannyian elmondhatjuk, hogy az életünkben, az újjászületésünk után számtalan olyan esemény történt, amelyeken keresztül Isten valóságosan be is bizonyította, hogy ő tényleg föltámadt, hogy ő tényleg valóság az életünkben. Tehát ez nem egy elméleti tudás volt ez a feltámadásról szóló bizonyság, hanem egy valóság, egy valódi tudás, egy igazi szellemi tudás, ami mellett utána a Szent Szellem folyamatosan bizonyságot tett az életünkben. És figyelj ide, a következőt szeretném neked elmondani. Az hallgatjuk ezeket a tanításokat hétről hétre, és én azt szeretném neked elmondani, hogy az információ és a kinyilatkoztatás közti különbséget onnan tudod lemérni, hogy amikor valamiről csak információd van, valamiről csak egy elméleti ismereted van, arról semmi nem fog neked utána bizonyságot tenni. Azzal kapcsolatban nem fognak történni olyan dolgok az életedbe, amik azt bizonyítanák, vagy ha történni fognak, nem fogod felismerni, mivel csak elméleti tudás van. De ha neked kinyilatkoztatás van. De ha neked, ha számodra lelepleződött valami, akkor amellett az ige mellett hidd el, hogy a Szent Szellem a te életedben bizonyságot fog tenni, valamilyen formában a Szent Szellem rá fogja neked tenni a pecsétet arra, hogy az a valami, ami lelepleződött számodra, azt ő mondta neked, az tőle van. És egy adott dolog olyan mértékben, olyan módon működik az életünkben, amilyen módon ez előttünk le van leplezve. Egy nagyon érdekes még egyszer, és a világi emberek között is vannak emberek, akik mennyire megdöbbentően jól látják ezt. Egyszer egy építészmérnök mondta nekem, elmesélte, hogy hát én tanultam az iskolában az építészetet, el is végeztem, de azt mondja, hogy rájöttem arra, hogy különbség van a megtanulás és a felismerés között. És elmagyarázta, hogy miről van szó. Azt mondta, hogy amikor ő megtanult bizonyos dolgokat, hogy kell egy házat megtervezni, felépíteni, stb., akkor megtanulta, és kívülről el tudta mondani. De igazából valójában az összefüggéseket, tehát például egy adott ház megtervezésével kapcsolatosan az összefüggéseket akkor értette meg, amikor hirtelen felismerte, hogy amit tanult, az hogy működik. De testvéreim, az Isten munkájában ez sokkal inkább így van. Amikor hirtelen felvillan neked valami, amikor hirtelen felismerésre jutsz egy adott dologgal, egy adott igével kapcsolatosan, akkor tudhatod, hogy a Szent Szellem az, aki ezt a felismerést, ezt a felvillanást cselekedte a te életedbe. És egészen addig nem fog működni az életünkben semmi, amíg ezek a felismerések, ezek a felvillanások nem történnek meg, amíg nem történik leleplezés, érted? Ez nagyon fontos, figyeljetek ide, amíg te vagy én, bármelyikünk csak tanítást hallgatunk, addig nem találkoztunk Istennel. Ezt most értitek, amit mondok? Nagyon sokan azért unják az Isten tiszteletet, most olyan Isten tiszteletről beszélek, ahol valóban felkent igét hirdetnek, azért unják, mert nem találkoznak Istennel az ige hirdetés alatt. Miért nem találkoznak Istennel az ige hirdetés alatt? Mert az ige hirdetésből az ige hirdetést, tehát a tanítást akarják meghallani. Ők meg akarnak hallani valami információhalmazt, amit ha ők összeraknak, akkor az működni fog. De nem fog működni, figyelj, nem fog működni. Mert ez nem gép. Tehát ez nem egy komputer, hogy Efézus 1:15-23-ig ezt betáplálod, és akkor kiad neked valamit. Mi egy személyről beszélünk. Sőt, nem hogy személy, több, mint személy, mert a személy is igazából, még az is, az se jó kifejezés, mert Isten több, mint személy. De értitek, hogy mit akarok mondani? Mi egy szuverén lényről, személyről beszélünk, nem tudom másképpen mondani, akinek érzései vannak, akinek elgondolásai vannak, akinek tervei vannak, akinek mondani valója, közölni valója van, aki nem egy mechanikus tanításoknak a tömkelege, értitek? Tehát aki nem olyan, hogy ha elolvasol róla egy könyvet, akkor megérted őt. Nem fogod megérteni. Nem, a Biblia nem használati utasítás. Hogy Isten így és így működik, és nehogy megbántsad, mert neki ilyen elutasítottsági érzései vannak, és ezért nézd meg, az Efézus 1-ben le van írva, hogy kell Istennel bánni, és ha ezt így csinálod, akkor Isten nagyon jól fogja érezni magát, és akkor megáll téged. Nem! Nyet! Isten egy személy, aki amilyen mértékben közeledsz hozzá, olyan mértékben tud közeledni hozzád. Amikor te leülsz a Bibliát olvasni, értsd meg, nem tudom, hogy miért kell ezekről beszélni, de akkor engedek az Úrnak, és errefelé megyek. Amikor te leülsz a Bibliát olvasni, akkor te tudod, mit csinálsz? Látod vagy nem látod, ez teljesen lényegtelen. Neked tudatosítanod kell magadban, hogy Jézus lábai előtt ülsz. És amikor kinyitod a Bibliát, akkor olvasnod kell a Bibliát azzal a vágyakozással, azzal a várakozással, azzal a szívvel, hogy én most olvasás közben, nem tudom, hogy hogyan, nem tudom megmagyarázni, hogy hogyan, de 25 éve tapasztalom, hogy működik. Nekem ez volt az egyik legmegdöbbentőbb élményem, miután hazamentem az első Isten tiszteletről, hogy kinyitottam a Bibliát, és hát jó ég, ez a könyv, ez szól hozzám. És hát persze nem a könyv szólt hozzám, nem kezdett el a könyv beszélni. Még akkor ilyen brejírásos Bibliát olvastam, nem szólaltak meg a betűk, nem rezegtek az ujjam alatt, hogy itt vagyok, hanem teljesen egyértelműen tudtam, hogy ezt a könyvet és a könyvben lévő betűket valaki felhasználja arra, hogy bizonyos dolgokat megvilágítson a számomra. És ez olyan, figyeltek ide, ez olyan megdöbbentő élmény volt, hogy szó szerint extázisba estem bibliaolvasás közben. Az első bibliaolvasás alatt én önkívületi állapotba kerültem. Ezt tényleg így történt. És önkívületi állapotba kerültem miért? Mert én egy materialista háttérből tértem meg. Én nem voltam ahhoz hozzászokva, hogy elkezdek vizsgálni egy könyvet, és azt tapasztalom, hogy a könyv vizsgál engem. Nem voltam ezt hülyeségnek tartottam, úgy gondoltam, hogy aki ilyen marhaságokban hisz, az menjen el orvoshoz. Megtérésem után ezt nekem is elmondták, ugyanezt. Én az első bibliaolvasásnál önkívületi állapotba kerültem, mert tapasztaltam, hogy az igének mekkora ereje van. Tapasztaltam, hogy az ige maga Isten. Maga Isten az ige. És amikor az igét olvasod, kétség kívül Isten jön beléd. Hallod, amit mondok? Amikor az igét hallgatod, olvasod, mondod, kétség kívül Isten jön beléd. Na most mit akartam mondani? Tehát visszatérve, amikor te leülsz, és olvasod a Bibliát, úgy kell olvasnod a Bibliát, azzal a várakozással, azzal a vágyakozással, könyörgöm, ne kezd el analizálni, hogy fog ez működni. Hogy fogok én olvasás közben Isten jelenlétébe kerülni. Ne foglalkozz ezzel. Csak olvasd az igét. Azzal a vágyakozással, hogy én ma találkozni akarok Istennel. És ha valóban benned van ez a vágyakozás, akkor tapasztalni fogod, hogy az ige megnyílik előtted. És elkezded olvasni az igét, aztán az ige kezd el téged olvasni. Ez fantasztikus érzés. Ez fantasztikus megtapasztalás, mikor az ige olvas engem. Ez fantasztikus megtapasztalás, mikor az ige szól hozzám. És ott már nem tanításokat veszek át, érted? Nem tanításokat értek meg. Nem, igazából nem csupán összefüggéseket értek meg, hanem többet. Istent. Istent érzem, Istent értem meg, Istent hallom, Istent látom az igény keresztül. Ez egy fantasztikus élmény. Ez egy fantasztikus élmény. Na, ide kell eljutni. Mert ő egy személy. Értsd meg, a héten hallgattam egy tanítást. És azt mondja az ige hirdető, hogy ő neki nagyon jó látása volt a szellemi harcról, és azt mondja, hogy meghívták őt egy városba, és mondták neki, hogy taníts, nyomd le nekünk ezt a tanítást, és bevesszük a várost, meg mit tudom én. És próbálta nekik magyarázni, hogy értsétek meg, hogy ez így nem fog működni. Egy, Isten mondta nektek, hogy ezzel foglalkoznotok kell. Kettő, rendben van az életetek? Mert ez nem, tehát ez nem ilyen mechanika. Ez nem olyan, mint a második világháborúban volt, hogy a tábornok megtervezte, ez a csapat ide megy, az oda megy, és akkor megtámadjuk, és bevesszük, működni fog. Itt egy személlyel van dolgunk, Istennel. És figyeljetek ide, még egy dolog. Nagyon tetszett, amikor Lali fölolvasta ezt az igét a 2 Mózesből. Isten mondta nekik, hogy menjenek oda a szomszédjaikhoz, és kérjenek el tőlük mindent. Próbáld te ezt most meg, kopogtasd be a szomszédodhoz, és kérd el a LED TV-jét. Kíváncsi vagyok, hogy oda fogja neked adni. Érzed, hogy mi a különbség, amikor valaki valami kijelentésből, vagy információból van csupán? Olvasok egy igét, 2 Mózesből, hogy elmentek és elkérték aranyat, ezüstöt. És azt mondom, hogy ez nagyon tetszik nekem. És akkor kipróbálom, elmegyek a Csányi Sándorhoz, a leggazdagabb emberhez, és mondom neki, ide adnád nekem az egész OTP bankot. Érzitek, hogy a kettő között milyen különbség van? Vagy még egy dolog, Józsuénak mondta Isten, ugye? Járjátok körbe Jerikót. Hát járt körbe itt Budapestet, vagy valamit, valamelyik területet Budapesten. Hát nem fog, semmi nem fog történni. Érzitek, hogy mi a különbség a kettő között, amikor valami információból vagy kijelentésből van? A kijelentés az az, hogy egy adott helyzetre, egy adott szituációra Isten mondja meg neked, hogy abban az adott dologban hogy járjál el? És azon a napon, amikor azt teszed, működni fog. De másnap már nem biztos, hogy működni fog. Mondok neked még egy dolgot. Tegyük fel, valaki megbetegszik. Imádkozik, kap egy kijelentést, Isten mondja neki, meggyógyultál, meg foglak gyógyítani, és meggyógyul. Eltelik egy év, újra megbetegszik. Mit csinál? Azt gondolja, előveszem a régi kijelentést, Isten úgy is mondta nekem már egy évvel ezelőtt, és újra meg fog gyógyulni. Igen, ez igaz, Jézus sebeivel meggyógyultunk, és ezen az ige alapján bátran mehetünk Istenhez. De a következő a helyzet. Egy éve eltelt, és lehet, hogy ez egy másik szituáció. És ebben a másik szituációban lehet, hogy Isten másképp akar meggyógyítani. Például lehet, hogy előtte fel akarja hívni a figyelmedet valamire. Nem ugyanaz a helyzet, mint ami volt egy évvel azelőtt. Még egy dolgot mondok. Illésnek mondta Isten, menj el, ugye, és ott a patakból iszol, jönnek a hollók. Adják neked a kaját. Kiszáradt a patak. Nem mondta azt Illés, hogy hát én kijelentést kaptam, és hát akkor maradok itt a pataknál, aztán addig mondogatom az igét, amíg majd csak újra lesz víz a patakban. Hanem jött egy következő helyzet. Egy következő helyzetben következő gyakorlati utasításra volt szükség. Kire kellett Illésnek várnia? Istenre. Istennek kellett megmondania Illésnek, hogy menj el egy özvegyhez, és ő fog rólad gondoskodni. Pedig Illés ugyanúgy szükségbe került, értitek? Ugyanúgy anyagi szükségbe került, de mégis a következő korszakban más módon töltötte be Isten ugyanazt az anyagi szükséget Illésnek az életébe. Miért? Mert Isten egy személy, akivel közösségben vagyunk, és Isten mondja meg nekünk, hogy ő mit, hogyan akar cselekedni az életünkben. Visszatérve tehát, hogy Jézus Krisztusnak a föltámadása a te számodra csak egy történelmi esemény, akkor semmire nem jutottál. Neked arról valóságos világosságot kell kapnod, és meg is kaptad, én hiszem, hiszen azért ülsz itt. De ennek a tulajdonképpen az erről a feltámadásnak a jelentőségéről is folyamatosan új és új világosságot kell kapnunk. Mert amilyen módon új és új világosságot kapunk, olyan módon, ahogy ezt mondtam már, a feltámadásnak az ereje olyan mértékben fog működni az életünkben. Mutatok nektek egy igét, lapozzatok az 1 Korintus 15-höz, és az 1 Korintus 15-ből felolvassuk az első 8 verset. Itt Pál apostol ír néhány nagyon érdekes dolgot. 1 Korintus 15, 1-től 8-ig.
Eszetekbe jutottam továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, melyet be is vettetek, melyben állotok is. Amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, minémű beszéddel hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy föltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek, azután megjelent több mint 500 atyáfiának egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek. Némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak. legutolsó sorban pedig mindenek között, mint egy idétlennek nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek egyházát. Amen.
Amen. Tehát mit mond itt Pál, hogy hirdettem az evangéliumot, ti befogadtátok, és ugye azt mondja, hogy aszerint is kell élni, amit befogadtatok, és elkezdi magyarázni, hogy én is úgy vettem. Tehát Pál is azt mondja, hogy úgy vette. Honnan vette? Az Úrtól, Istentől. És azt mondja, figyeljetek ide, hogy meghalt az írások szerint. Figyeljetek ide, ez nem azt jelenti, hogy meghalt az írás, tehát hogy az írások szerint meghalt. Ez nem azt jelenti, hogy kinyitott egy könyvet, abban olvasta, hogy meghalt, és akkor aha, itt le van írva, hogy meghalt. Hanem ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem, amikor az ő számára kinyilatkoztatta Jézus haláláról és föltámadásáról szóló igazságot, akkor az írások elevenedtek meg. És ez jelenti azt, hogy az írások szerint. Értitek? Tehát az írások szerint az nem azt jelenti, amit sokan hisznek, hogy mi azért hiszünk Jézus halálába és föltámadásába, mert a Bibliában le van írva. Nem ezért hiszünk. Ez óriási tévedés. Ezt értitek, amit mondom? Figyeljetek, én nem azért hiszem, mert a Bibliában le van írva, hanem azért hiszem, mert a Szent Szellem kijelentette azt, ami a Bibliában le van írva. Érzitek a kettő között a különbséget? Önmagában a Biblia nem fog engem üdvözíteni. Önmagában a Biblia nem fog engem hitre juttatni. Egy nagyon-nagyon nagyszerű könyv, a legnagyszerűbb könyv számomra az egész világon. De önmagában ennek ez a nagyszerűség sem fog engem közelebb vinni Istenhez, hanem ehhez kell a Szent Szellemnek a munkája. És ez jelenti az, hogy az írások szerint, amikor ő megeleveníti számodra az igazságot, megeleveníti számodra, leleplezi számodra, hogy hogyan is történt Jézus halála, hogyan is történt Jézus eltemetése, hogyan is történt Jézus föltámadása, és amikor ez megvilágosodik a számodra, akkor jössz rá, hogy valóban beteljesedtek az írások. Jézus miután föltámadt a halálból, és megjelent a tanítványainak, és emlékeztek rá, hogy a Lukács evangéliumban olvassuk, hogy Jézus mondja, hogy így kellett az írásoknak beteljesednie, és elkezdte magyarázni, hogy figyeljetek ide, emlékeztek rá, mikor két nappal vagy három nappal ezelőtt ott a kereszten fügtem, és a ruhámon sorsot vetettek. Na, figyeljetek ide, nézzétek itt, és akkor mutatta a 22. Zsoltár, stb. És akkor ott leesett nekik, Péternek, meg a többieknek. Tényleg, ez történt. Egész gyerekkorunktól kezdve a zsinagógában minden héten hallgattuk ezeket az igéket, és nem értettük, és most miután föltámadt Jézus a halálból, és megjelent nekünk, és elkezdte magyarázni, hogy figyelj Péter, meg figyelj János, és ott magyarázta, és én meg vagyok arról győződve, hogy azok az emberek rendkívül boldogok voltak, és rendkívül extázisban voltak, hogy itt a mester, és újra magyarázza nekünk az írásokat, de már a föltámadott állapotába magyarázza, és micsoda kenet lehetett ott. Az Istennek micsoda jelenléte, micsoda atmoszférája lehetett ott. Hú, de szeretnék ott lenni abban az adott helyzetben, de én most elmondom neked, hogy ma ugyanez a feltámadott Jézus itt van, és használja most az én hangomat, az én kezemet, az én lábamat, és el akarja neked magyarázni, hogy hogyan teljesedtek be az írások az ő életében, és hogyan teljesednek be az írások a te életedben. Ha-ho! Mert a te életedbe is be kell teljesedjenek az írások, érted? A te életedbe is be kell teljesedjen az ige. Szóval micsoda fantasztikus lehetett az, és hallgatták a feltámadt Jézust, és akkor Jézus odafordult Péterhez, aki éppen akkor ocsudott fel abból a több napos sírásból, ugye, amikor rádöbbent arra, hogy nem tudott megállni a saját erejéből, és megtagadta a mestert. De ez a mester odafordult Péterhez is, és odafordult a többiekhez is, és vigasztalta őket, és mondta nekik, hogy ne ijedjetek meg, mert csak az történt, hogy amit ti éveken át a zsinagógába hallgattatok, meg amit én is mondtam nektek még a halálom előtt, csak nem értettetek meg, az most beteljesedett, és akkor elmondta nekik, hogy így teljesedett be a 22. Zsoltár, így teljesedett be az Ézsaiás 53, és így teljesedett be, és akkor mutatta nekik, és elmondta, hogy ezeknek így volt ez megírva a törvényben, a zsoltárokban és a prófétáknál, és fantasztikus, hogy mind a háromból levezette nekik, és ott mondja a Lukásban, hogy megnyitotta az ő értelmüket. Mit jelent ez, hogy megnyitotta az ő értelmüket? Kijelentés, leleplezés, bölcsesség és a kinyilatkoztatás szelleme. Bölcsesség és a leleplezés szelleme, ez az, amiről beszélek. Mikor Isten jön és megnyitja az értelmedet, és meglátod az összefüggéseket, de nem ilyen emberi logikából látod meg az összefüggéseket. Nem ilyen teológiai rendszereket látsz meg, hanem azt látod meg, hogy Isten hogyan gondolkodik. Érzed a kettő között a különbséget? És ez az, amire szükséged van neked is minden nap, és ez az, amire szükségem van nekem is minden nap, hogy megértsük, hogy az írások szerint mit jelentenek a dolgok, de nem az úgy az írások szerint, hogy én kiolvasok valamit a könyvből, hanem úgy az írások szerint, hogy a Szent Szellem eleveníti meg a számomra az írásokat, és azokon keresztül szól hozzám Isten. És fantasztikus, hogy utána mondja, hogy föltámadt a halálból, és ugye megjelent 500 embernek, megjelent Péternek, stb., hogy sorolja az embereket, és azt mondja, végül megjelent nekem. De itt nem zárult le a történet, mert évszázadokon át megjelent még nagyon sok embernek, és megjelent neked is, és megjelent nekem is. Érted? Mert hát amikor újjászülettél, akkor megjelent neked. Lehet, hogy nem láttad így fizikai szemeiddel. Nem fogtad meg a kezét, lábát, nem mondtad azt, hogy gyere, ülj le, és együnk együtt halat, vagy hamburgert, vagy mit tudom én. De mégis megjelent neked, és mégis tudod, hogy ő él. Sőt, nem csak, hogy él, hanem benned él. Benned él. Testvérek, óriási jelentősége van ennek. És értsétek meg, ez az, amiről akarok, és ez az, amit akarok hangsúlyozni, hogy neked kijelentésből kell élned. Kinyilatkoztatásból, nem információból, hanem kinyilatkoztatásból kell élned. És ha kinyilatkoztatásra vágysz, arra vágysz, hogy Isten adjon neked kinyilatkoztatást, akkor nem fogod unni a tanítást, nem fogod unni az igehirdetést. És mondok még egy dolgot, nem kell az egész igehirdetést megértened. Nem kell az egész tanítást megértened. Az alkalom után odajössz hozzám, és azt mondod nekem, nem sok mindent értettem abból, amit elmondtál, de volt egy mondat, ami nagyon-nagyon megérintett, ami nagyon szólt hozzám. Akkor én elmondom neked, hogy az a mondat, az a tiéd. Azt Isten mondta neked. Azzal a mondattal kell foglalkoznod. Figyelj, de van a szellemi életnek egy nagyon egyszerű, nagyon primitív idézőjelbe téve, nagyon egyszerű törvényszerűsége. Mindig azzal kell foglalkoznod, amit éppen aktuálisan Isten mondott neked. Nagyon egyszerű, ugyanis miért? Mert az inspirál éppen. Ami éppen inspirál, ami éppen felfrissít, amiről éppen érzed, tudod a bensődbe, hogy hoppá, hallottam egy mondatot, ezt Isten mondta nekem. Rávilágított valamire az életembe, az igehirdetésen keresztül. Ezt Isten mondta nekem. És akkor azzal kell foglalkoznod. Azon kell elmélkedned, azt kell tanulmányoznod, azt a területet kell, arra kell jobban ráfeküdnöd, azért kell imádkoznod. Aztán utána Isten megint jön és mond neked egy újabb dolgot. És akkor arra kell menni, azzal az újabb dologgal kell foglalkozni. Mindig arra kell menni, amerre a szellem akarja inspirálni a te igeolvasásodat, a te ima életedet, a te Istennel való kapcsolatodat. És amikor ennek az ízére ráérzel arra, hogy ez mi ez az egész, hogy ez hogyan működik, és ez nem jó, nem is jó ez a kifejezés, hogy hogyan működik, hát Isten nem gép, hanem ráérzel arra, hogy tulajdonképpen ez nem más, mint az, hogy együtt vagy Istennel, közösségben, meghitt, bensőséges kapcsolatban, amikor ráérzel arra, akkor azt fogod mondani, hogy mindennél többet ér. Ez mindennél többet ér. Ha még, mondok neked egy nagyon egyszerű titkot, ha még nem jutottál el arra a felismerésre, és arra a vágyra, arra az éhségre, arra a sóvárgásra, hogy kész vagyok, ha kell, nem kell feltétlenül, csak akkor, ha Isten mondja, de ha kell, kész vagyok mindent föladni, csak azért, hogy Isten dicsőségét szemlélhessem az életembe. Amíg ez a vágy nem alakult ki bennünk, addig igazából még nem is tudjuk, mi az, hogy Isten dicsőségét szemlélni.